A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autoszerviz.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, Nyírő László vagyok, és boldog új évet először is minden kedves autóstársnak és rádióhallgatónak, illetve üdvözlök mindenkit, aki akár az interneten, akár a Tunin alkalmazás segítségével okostelefonon, vagy némely Kóbor, Dombóvári, vagy Miskolc környéki FM hullámhosszon bennünket hallgat. Négy keréken című műsorunkat halljátok most 2014-ben is, én Nyírő László vagyok. Most egy kis zenét nyomunk, és utána folytatjuk.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autoszerviz.
És még egyszer köszöntök mindenkit. Folytatjuk tehát akkor itt Négy keréken című műsorunkat, és idén megtartjuk az eddigi legutóbbi fél évben bevált tematikát, hogy nem emelünk ki egy-egy témakört egy teljes műsor ereje, hanem inkább a mindennapok tapasztalatai, illetve a ti kérdéseitek és megjegyzéseitek alapján állítjuk össze a műsornak a tartalmát, mert úgy gondolom, hogy így azért egy kicsikét egyre színesebb a dolog, másrészt pedig sokkal közelebb áll a hétköznapjainkhoz. Aztán persze ennek kapcsán időnként belebonyolódunk egy-egy ércesebb, egy-egy kicsikét érdekesebb, illetve szélsőségesebb dolognak a megtárgyalásába, és akár versenysportról, akár komolyabb versenytechnikákról, ilyesmikről van szó, de maradjunk inkább a hétköznapoknál, maradjunk alapvetően inkább a mindennapos problémáknál. Egy nagyon fontos információ, hogy továbbra is a seibiko.hu weboldalán minden eddigi adást természetesen meghallgathatok, illetve letölthetek, mindegyikhez hozzá lehet jutni. Tehát aki korábbi dolgokra kíváncsi, korábbi adásokra kíváncsi, az ott azt megtalálja, illetve a jövőben is természetesen ezeket továbbra is ott szabad prédává tesszük. Nos, úgy gondolom, hogy a tél, bár naptár szerint és elméletileg itt van a fejünk fölött, de hát gyakorlatilag ugye az időjárás még nem igazából mondható télinek, de hát nem ússzuk meg, tehát az biztos, én abban teljesen biztos vagyok, hogy meg lesz ennek még a böjtje. Lesz itt még, ha nem is olyan idő, mint ami jelenleg Amerikában van, de azért egy igazi jó kis magyarországi tél lehet, hóval, hideggel, faggyal, és azért ez nem baj, hogyha nem ér bennünket teljesen váratlanul. Egy nagyon fontos problémára hívta fel egyikötök a figyelmemet, és aztán egy picit így belegondolva, utána nézve, valóban tényleg aktuális a dolog. Leginkább a kicsit idősebb autókra, 6-8-10 éves autókra érvényes az a jelenség, amiről most beszélni fogunk, ez pedig nem más, mint a belső párásodás. Sokaknak keseríti meg az életét, ugye, hogy belül gyakorlatilag tök párás, az összes üveg folyik, a víz rajta, és nem győzi törölgetni, és igazából nem nagyon pontosan tudja, hogy mit lehetne tenni ellene. Hát következő a helyzet, azt tudjuk ugye nagyon jól, hogy a pára lecsapódás az gyakorlatilag a hőmérséklet, a két felület hőmérséklet különbségéből adódik. Kívülről erőteljesen lehűl az üveg, teljesen hideg, és mi, ahogy beszállunk az autóba, egyrészt a testünk, illetve a lélegzésünk kisugárzásával elsősorban ugye meleget bocsájtunk ki, pára dús levegőt, illetve az autóban belül, amik utolsó használatoknál ugye különböző nedves dolgok maradhatnak, ugye senki ne értse félre, mondjuk a cipőjéről víz, vagy hasonlók, és ez a hideg felületen, ahogy egy kicsikét melegszik ez az egész rendszer, lecsapódik be, kerül ugye a levegőbe, és a levegőből lecsapódik a hideg üveg felületen, és ott pára formájában vastag víz réteget tud okozni. Ez azért van alapvetően, mert ugye nem jó az autónak a szellőzése, tehát valami probléma van az autó szellőző rendszerével, és itt nem csak a fűtőrendszerről beszélünk, hanem a karosszéria belső részének a teljes szellőzéséről. Ugye beszéltünk már róla, hogy minden autó gyakorlatilag gyárilag úgy van elkészítve, akár a Trabant, akár a Mercedes, bármelyik modell, hogy az utastér belső légtere az nyitott legyen a kültér felé valamelyest. Ez azt jelenti, ugye, hogy a menet közben, ha semmilyen fűtés és semmiféle fajta ventilációs levegő benyomást nem alkalmazunk, akkor is a menet cél mindenféleképpen valamennyi friss levegőt hoz be, és ezáltal ugye túlnyomás keletkezne a karosszériában belül, ami nem annyira egészséges, ezért a karosszériában különböző rejtett helyeken vannak kilépő nyílások, amelyek lehetővé teszik, ugye, hogy a karosszérián belül ne legyen túlnyomás. Hát persze nem több bárnyi túlnyomásról van szó, de egy egészséges légáramlás, légforgás van. Leginkább akkor, ugye, amikor a külső áramlást lehetővé tévő zsalut kinyitjuk, és nem csak belső keringtetéssel dolgozunk, hanem hozzuk kívülről is befelé a levegőt. Most ha ez az rendszer, ez az átszellőzés a karosszériának nem működik normálisan, akkor bizony nem tud ez a pára gyorsan eltűnni és leszáradni, és hiába nyomjuk a fűtést, és hiába próbálkozunk mindenféle küzdelmes módszerekkel, nagyon-nagyon nehezen szárad ez a dolog le. Nézzük a dolognak a két végét. Az első része ugye a beömlő levegőnek az útja, mikor az történik, hogy nem tud kellő mennyiségű levegő bejönni, illetve kellő mennyiségű friss levegő nem tud bejönni, csak a belső levegőt dunsztoljuk és azt forgatjuk itt szana szét. Ugye két dolog lehet, az egyik az, ugye, hogy a bejövő levegő az általában a gépháztető szélvédő alatti területén van egy ilyen úgynevezett lombrács-szerűség, és ott érkezik be a levegő a karosszéria felé, ott jön be. Na most itt nagyon sokszor előfordul, hogy például falevél és egyéb ilyen szennyeződések, törmelékek szép lassan itt felgyülemlednek, és ugye ősz után a tél jön, ősszel falevél hullás, egyebek oda behullik, minden összetörik egy picikét, összezömítődik, és szép vastagon eltömíti azt a bejövő nyílást, amin keresztül a levegőbe tudnak a karosszéria felé jönni. Tehát ezt egy megfelelő takarítással pillanatok alatt szabaddá lehet tenni ezt a nyílást, és már is 1-0 a javunkra, egészen odáig, hogy mi a következő elem. Hát mi a következő elem, azt mindjárt mondom, előtte egy kis zene, és utána folytatjuk.
I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright. We're gonna celebrate. One more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Auto Service.
No, és akkor folytassuk tovább itt négy keréken. Ott tartottunk ugye, hogy a gépkocsi belülről párásodik, és hogy mit lehet ez ellen tenni, illetve hogy mi okozza ezt a párásodást. Ugye első körben beszéltünk arról, hogy nem jön be a levegő rendesen a karosszériába, de miért nem jön? Kívülről levél és egyéb szennyeződések eltömítik a belépő levegőnek az útját. Ezt a elől a szélvédő alatti vájúban általában megtaláljuk az okát, hogyha ez a probléma, akkor ott szépen ki lehet takarítani, és már is jött a levegő. Második elem, hogyha itt minden rendben van, amit vizsgálni kell mindenképpen, hogy azért az autónak a többségében ma már van pollenszűrő, és az a következő hely, ahol gyakorlatilag megint csak megállhat úgy a szennyeződés, ami eltömíti a levegő útját, és nem tud megfelelő mennyiségbe kerülni a karosszériában. Nyilvánvaló ez alapvetően a klímás autóknak a jellemzés, a klímás autóknál van döntő többségben. Ezt egyébként is ajánlatos megfelelő időközönként csereberélni, mert mindenféleképpen jól tesz az autóban ülőknek a levegő minőségében. Na most, hogyha ez jobban eldugol a kelletén, akkor már nem csak, hogy rossz lesz a levegő, hanem nem is lesz levegő. Tehát ezt a pollenszűrőt kell mindenféleképpen ellenőrizni. Ha ez is rendben van, vagy esetleg nincs az autónkban is, és szabad a levegő útja, akkor következő ugye maga a fűtőradiátor, illetve maga a szellőző doboz. Azon a környéken kell körülnézni. Előfordul például ilyesmi, főleg a kicsit korszerűbb autóknál, hogy elektronikus vagy vákumos rendszer működteti ezeket a kis csapantyúkat, amik a fűtés elosztó dobozban vannak. Na most itt, hogyha valami elromlik, akkor előfordulhat, hogy bármi beállítjuk szépen, hogy jöjjön a levegő, és ilyen-olyan-olyan hőmérséklet, stb. Ilyen eloszlás, olyan eloszlás legyen, de egyszerűen alapvetően működésképtelen a rendszer, mert megakad, elromlott valamelyik működtető egység, és emiatt hiába várjuk, nem érkezik a levegő. Ennek a vizsgálata meg a javítása meg kicsikét bonyolultabb mulatság, minden esetre az kézzel érezhető, hogyha bekapcsoljuk a fűtőventilátort, és nem jön kellő intenzitással a levegő, hogy valahol valami akadály van, tehát ezzel mindenféleképpen foglalkozni kell. No, hát ez a bejövő oldal, tételezzük fel, minden teljesen jó, és jön be a levegő ezerrel, de mégis ennek ellenére párásodik az autó, illetve nagyon-nagyon lassan szárad le. Ugye mondtam, hogy minden autónak a belső terének a légátfolyásának van egy kilépő oldala is. A régebbi kocsiknál lehetett látni mindig hátul a C-oszlopon, tehát a hátsó ajtó mögötti ajtóoszlopon egy ilyen kis trapéz alakú, valamilyen kis formára kialakított műanyag, vagy kis lemez fedél, egy ilyen kis dísznek kinéző valami, nagyon-nagyon sokan nem tudták, és nem tudják a mai napig is, hogy ez mire szolgál. Hát abban az időben ezek voltak a kilépő nyílások, a belső karosszéria szellőztetésnek a kilépő nyílásai. Ezen keresztül távozott a karosszériába az utastérből a levegő. Aztán későbbiekben kezdtek finomodni a dolgok, és ezt a nyílást, ezt elrejtették a hátsó lökhárító mögé. Tehát gyakorlatilag, hogy a hátsó lökhárító bekanyarodik a sárvédőknek a hátsó lámpa alatt, és ahogy előre kanyarodik, az alatt van általában a hátsó sárvédő alsó nyúlványán egy ilyen gumi lefentyűvel lezárt nyílás, ami belülről kifele engedi a levegőt, kívülről befele pedig nem, ilyen szelepszerűen működik ez a gumi lefentyű rajta, és akkor így elrejtettük a világ elől ezt a kilépő nyílást, és ezen keresztül távozik az utastérből a túlnyomás, illetve a levegő. Na most természetszerűen abban a pillanatban, hogy ezt elrejtettük a lökhárító alá ezt a lefentyűt, innentől kezdve persze láthatatlanná tettük, és ezáltal, ha valami miatt, mondjuk ez a gumilefentyű, ami rajta van, megakad, vagy sár kerül be, vagy valami szennyeződés volt már olyan, hogy például az autó menet közben fölkapott egy nejlonszatyrot, a nejlonszatyrot becsúszott a lökhárító alá, ugye itt mindenféle rések vannak, és megakadott egyszerűen, és az zárta el például a levegőnek az útját, a kijövő levegőnek az útját. Tehát adott esetben, hogyha ugyan szellőzés, belső szellőzési, keringési probléma, akkor itt a lökhárító alá kell bekukucskálni, és itt kell megnézni, hogy szabad-e az a nyílás, amin keresztül távozik bentről az utastérből a levegő. És ha ez is jó, akkor gyakorlatilag már alapvetően megoldottuk ezt a gondot. Ha nem jó a dolog, és nincs időnk éppen ezzel foglalkozni valami, akkor ezért átmenetileg az megoldás tud lenni, hogy beindítjuk az autót, elindulunk, és akkor a hátsó ablakot egy résnyire, egy újnyira leengedjük, mert gyakorlatilag ezzel a kimenő levegő távozását mindenképpen szabadná tudjuk tenni. Hát, hogy befele nem jön a levegő, azzal nem sokat tudunk tenni, mert első ablakot lehúzzuk, ugyanott jön, de hát nyilván nem az ablakokra irányítva, tehát ott azért az ilyen szempontból nem annyira segít. És hát nyomni kell a ventilátort minél nagyobb sebességgel, a fűtőventilátort, illetve amikor párásodás van, még egy nagyon fontos dolog, ugye a digitális klímás autó kivételével a többi autónál, ami manuális klímás, vagy hogyha például nincs klíma egyáltalán, hideg levegővel, adott esetben a klímával kell megpróbálni minél gyorsabban fújni a szélvédőről a párát, ugyanis a klíma szárít, tehát nagyon gyorsan, bár ugye hideget fúj, de az a rövid idő, amíg párátlanítanunk kell, és amíg úgy sincs még fűtés a kocsiban, az idő alatt a klímával gyönyörűen le lehet fújatni ezt a párát gyorsan, és akkor el van intézve az egész dolog. No, ennyit a belső vizesedésről, illetve a párásodásról. Most nyomunk ismét egy kis zenét, és utána folytatjuk tovább négy keréken.
Kerékén. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Na kérem, hát ez milyen volt? Király. Felpörögtünk egy kicsikét, felpörögnek az események, pörögjünk föl mi is egy picikét, ugye túl vagyunk most már ezen a belső párásodásos problémán, és akkor ezzel összefüggésben van egy másik dolog, amivel nagyon sűrűn találkozunk, és amit nagyon sokan panaszolnak, illetve nagyon sokan kérdezik, hogy mit lehet ellene tenni. Ez pedig nem más, mint a főleg a, ugye a bal első ülésnél, hiszen az mindig használt hely a kocsiban. A vízesedés, hogy lent szőnyeg, minden örökké, minden csupa latyak víz, és ráadásul az ülés tartó fém elemek is egy idő után elkezdenek kicsit rozsdásodni, és egy kicsikét korrodálni. Mit lehet tenni, hogy ne legyen ilyen latyak ebbe a télies, a téli, főleg a téli időben, hogy ne legyen ilyen disznóval ebbe az egész dolog, és hogy ne menjenek tönkre a dolgok. Hát a következőt tudom mondani, a nagyon nagy varázslat erre nincsen persze, és szerintem laikus módon is nagyrészt rá lehet jönni erre a megoldásra. Ami a legfontosabb, hogy a gumiszőnyeget használjuk mindenféleképpen, és olyan gumiszőnyeget használjunk, ami úgynevezett víztárca szerű kialakítású, tehát aminek van egy pereme, egy aránylag magasabb pereme, ilyen legalább centis pereme, és amikor beszálltunk latyakosan, havasan, vizesen, és ugye kicsit lejött a lábunkról mindenről, akkor is a cucc, akkor minél előbb ürítsük ki, öntsük ki ebből a víztárcából a benne lévő dolgokat, ne hagyjuk ott párologni a kocsiba, ha egy mód van rá. Mert azért nagyon sok víz egy autónak a kis szűk légteréhez képest, és ha az ott párolog el, akkor aztán csinálhatunk mi ezzel a párátlanítással, amit akarunk, olyan mennyiségű a nedvességnek az utánpótlása, hogy nagyon jó hatásfokkal nem fogjuk tudni ezeket a dolgokat megoldani. Egy, kettő. Ugye az a víz, az a latyakos, sáros, mindenféle dolog, ami a cipőnkkel bekerült a kocsiba, ez nem áll meg azért ebbe a víztárcába, ott ugye tapossuk a pedálokat, totyorgunk jobbra-balra, persze, hogy ez kifröcskölődik, kimegy jobbra-balra, rámegy a gumiszőnyeg alatti filcre. Na most azt tudni kell, hogy az autónak a filc szőnyege, a saját eredeti beépített filc szőnyege, az gyakorlatilag az első tűzfaltól a hátsó ülés alsó párnájának a végéig egy darabból van általában megcsinálva. Tehát, hogyha egyszer az tönkre megy, akkor azt kicserélni bizony meglehetősen zsebben nyúlós mulatság, ugyanis porrá szétkeszedni a kocsinak az egész belsét, kiszedni ezt az egész szőnyegpadlót, és egy újat betenni. Hozzáteszem, hogy az a új szőnyegpadló, hát nem két fillérbe kerül, ugye egy ilyen profilra sütött mindenféle műanyag és egyéb betétekkel ellátott dolog. Tehát érdemes rá vigyázni, mert aztán, ha nehogy Isten, össze csak eladásra kerül a dolog, és egy tenyérnyi luk, meg mindenféle cafatok szakadás van a lábnál a szőnyegen, takargathatjuk, rakhatunk mi arra, amit akarunk, ugye egy vevő az mindenféleképpen elmozdítja a benne lévő plusz szőnyeget is, alánéz, és látja, hogy ott a szanaszét van az egész, akkor azért az mindenféleképpen minősíti az autónkat is, meg bennünket is, és eléggé értékcsökkentő dolog tud lenni. Hát érdemes rá vigyázni. Ez azt jelenti, hogy magyarán én nekem az a meglátásom, hogy a gumiszőnyeg alatt még egy ilyen külön pluszba betehető filc szőnyeg darabot minden további nélkül ott hagyhatunk azért, hogy kíméljük meg azt a gyárit, ami benne van. Aztán, amikor nincs ilyen ordinári rossz idő, már normális idő van, akkor persze ki lehet ezeket a pót dolgokat venni, hiszen hát azért vettük az autót, hogy használjuk, és azok nagyon szépek, azok a gyári szőnyegek, adott esetben még típusfelirat, minden ilyesmi van rajta. Tehát azt akkor lehet használni, nagyon sokon vannak ilyen sarokvédő gumi betét beleépítve, például, hogy a pedálokat nyomkodjuk a sarkunk, hogy lent van, ne lukassza ki például a szőnyeget. Ezek mind speciális, és nagyon jók, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy az a filc, ami ott körülöttem a jobbra-balra, az egy jó párszor átázik, vagy egyrészt büdös lesz, koszos lesz, és hát bizony egy idő után elkezd foszlani. Ugyanúgy érvényes ez arra is, ugye, hogyha vizes a lábunk, és behordjuk a havat, sarat, mindenféle ilyesmit, az ülésünk a karosszériához ugye egy fém vázzal van rögzítve, és ott mindenféle csavarok vannak. Na most oda is, hogyha beköltözik a retek, akkor nincs mese. Nincs olyan festék, nincs olyan felületi védelem, olyan szinterezés, ami egy idő után ne indulna meg ott. És onnantól kezdve rozsdásodik, korrodál az egész dolog, és randa is az egész dolog, és hát megint csak veszti az autónk az értékét vele erőteljesen. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, amikor ilyen degenerált rossz idő van, hó van, jég van, egyebek, akkor víztárcás gumiszőnyeget használjunk, és azt rendszeresen ürítsük ki. Nem tart sem eddig se kivenni, kirázni egy picit a vizet belőle, hogy ne bent párologjon el, ne ott jöjjön, menjen. Arról nem beszélve, hogy az autónak az egyéb különböző belső berendezése sem nagyon szeretik, hogyha nagyon páradús a levegőben. És ez az elektromos berendezéseket is, és a különböző például ilyen fieldsből, ilyesmiből sajtolt dolgokat is rettenetesen jól tudja például deformálni. Tehát ilyen műszerfal borításokat, ajtókárpitokat remek jól tönkre lehet azzal tenni, hogyha állandóan dunsztolódik a kocsi belülről. Úgyhogy én mindenféleképpen ezt a megoldást javaslom, ez a megoldás én szerintem működőképes. Most tegyünk egy működőképes zenét föl, és aztán folytatjuk tovább négy keréken.
Keréken. Támogatja a Szeibik Autószerviz.
Nos, folytassuk tovább, akkor még mindig Nyírő László vagyok a Szeibikóból, és itt négy keréken című autós műsorunkat halljátok. Remélhetőleg minél többen, akár FM-en, akár interneten keresztül, vagy esetleg okostelefonon. Nos, néhány kis színes dolgot hadd vegyek elő, ezek most jutottak itt tulajdonképpen az eszemben, és a saját tapasztalataimból kiindulván hívnám fel a figyelmet egy-két apróságra. Az egyik dolog, hogy ugye a mai korszerű autók többségében már vannak különböző automata funkciók, ilyen például az automata esőérzékelő, ami ugye az ablaktérlőnknek a vezérlését hivatott megoldani, és kényelmünket szolgálni azáltal, hogy nekünk ne kelljen már kapcsolgatni össze-vissza az ablaktörlőt, hanem majd ő szépen érzékeli, hogy koszolódik a szélvíd, akkor puff, törlünk egyet, és akkor hurrá, mindenki nagyon örül. Ez idáig teljesen rendben is van, és ez egy nagyon hasznos, nagyon kellemes dolog, de van egy nagyon-nagyon rossz mellék hatása ennek az egész ügyletnek. A következő, amikor ilyen idő van, mint például mostanság is itt Budapesten, hogy ilyen szemerkélő, kötszitálós, igazából nem esik semmi, de mégis mindig nedves minden, mert a köd lecsapódásából adódóan azért jönnek ezek a kaprok és szemcsék jobbra-balra, hát gyakorlatilag mindig nedvesedés van. Na most ugye az esőérzékelő, azt tudjuk nagyon jól, hogy gyakorlatilag a szélvéd egy bizonyos pontján egy fényeleteresztő képességet érzékel, és amennyiben az egy X érték alá esik, amit egyébként érzékenységet mi beállíthatunk, de amikor a beállított érzékenység alá esik ott az átláthatóság, akkor puff, töröl egyet. Aztán mindenki nagyon boldog. Na most nagyon-nagyon fontos dolog, főleg, hogyha aránylag kevésbé érzékenyre van állítva ez a dolog, hogy ez a vékony ködből lecsapódós, és a főleg az sokszor az autók által fölvert nedvesség, ami rákerül a szélvédőnkre, mivel ugye most fűtünk bent, mert hát azért annyira nincsen jó idő, hogy ne kellene valamennyire fűteni, pillanatok alatt rászárad a szélvédőre. És utána, amikor az automata úgy dönt, hogy ő most már nem lát, és törölni kell egyet, akkor ezt a félig oda száradt trutymót törli el. Na most egy része természetesen le is jön, de tudni kell, hogy ezek az automata rendszerek mosóval nem rendelnek, de mosót nem vezérelnek, csak magát a törlőt. Na most, még ha látunk is, még ha le is törli annyira, mert van annyira nedves az egész dolog, hát nézzük meg, hogy szerencsétlen ablaktörlő hogy néz ki. Én nekem az a javaslatom és az a tippem, és azt gondolom, hogy ez lenne a legegyszerűbb megoldás, hogyha ebben az időben adott esetben, főleg este, amikor egyébként is rosszak a látási viszonyok, nem bíznánk magunkat feltétlenül erre az automata ablaktörlőre, mert bizonyos esetekben be tud olyanokat maszatolni az embernek, és természetesen pont akkor, amikor fékezni kell, amikor sebességet kell váltani, amikor a két kéz is jó formán kevés az egész, és akkor még automatikusan jó bele is töröl a képünkbe egyet ez a cucc, és nem látni jó formán semmit sem. Tehát ilyenkor, amikor nincs igazából víz utánpótlás az üvegre, tehát nem magyarul nem esik az eső, és nincs mosás vagy valami, akkor inkább használjuk akár a szakaszolót, vagy kézzel vezeljük a dolgot, és időnként mossunk rá az egész dologra, sokkal biztonságosabb és sokkal normálisabb helyzetbe tudunk kerülni, mint amikor ez az automata gondol egyet és szétmaszatolja előttünk a dolgokat. A másik ilyen automata funkció, aminek a használatánál szintén ezekben az időszakokban, ami most van, meggondolandó, hogy hogyan használjuk, ez pedig megint egy automata funkció, ugye ez az automata világítás kibekapcsoló rendszer. Megint van most már a mai autók, korszerű autóknak a nagy többségénél beállítható egy ilyen automatikus dolog, sötétséget, illetve belső fénymennyiséget érzékel a szenzor, és azt mondja, hogy na, most már kell a világítás, bekapcsolja, most meg nem kell a világítás, akkor meg kikapcsolja. Most ebben a ködös, trutymos össze-vissza időben összességében, döntő többségben van annyi fény, és van annyi fény erősség, hogy már kikapcsolja a világítást ez a szenzor, viszont ennek ellenére, főleg ezek miatt a kötfoltok miatt, és ezek miatt az idétlen rossz elosztású változó látási viszonyok mellett, egyszerűen gyakorlatilag ott maradunk kivilágítatlanul. Ugyan egy nappali fény ezekben az autóban, ugye van az automata fényszabályos, tehát elől gyakorlatilag azért láthatóak vagyunk, hiszen a nappali fény az világít, bár a mi látásunknak sok jót nem tesz, ugye nekünk nem világít előre, nem ad előre fényt, de ugye van annyi fény kint eleve, az érzékelő szenzor is úgy érzékel, hogy ez még a legkevesebb, de hátulról speciál például nem marad szinte semmi láthatóságunk, úgyhogy mindenféleképpen én azt gondolom, hogy ebben az időszakban ne bízunk magunkat csak az automata világítás kivel kapcsolóra, igenis kapcsoljuk be azt a világítást lakott területen is, ha nem lenne muszáj akkor is, mert lényegesen jobb dolog ezeket megelőzni, mint hogy aztán, amikor kikapcsolódik ez az egész rendszer, és nem működik normálisan, és mondjuk egy nappali fény nincs az autón, és mégis automata világítás van a kocsinkon, ott maradjon kivilágítatlanul. Nagyon veszélyes dolog. És ha már a világításnál tartunk, még egy nagyon fontos dolog, ugye ebbe a jó kis ködös időjárásban, ez a ködlámpa használat. Tehát az, hogy hallottuk, hogy köd van, és látunk ködöt, ez még nem biztos, hogy feltétlenül azt jelenti, hogy az összes létező ködlámpát be kell kapcsolni, és úgy közlekedni az autópályán 80-nal, hogy kiveri mindenkinek a szemét minden. Mérlegeljünk egy picikét, tehát igen, köd van, akkor a ködlámpának a használata az javasolt, de azért megfelelő rugalmassággal, tehát amikor az M3-as bevezetőjén egymástól egy méternyire arra szolgatunk gyökkettővel, akkor nem kell hátul az összes 40 wattos ködlámpának világítani, mert egyszerűen valami borzalmasan zavaró tud, és borzalmasan kellemetlen. Tehát próbáljuk még ezt is rugalmasan kezelni. Természetesen kimentünk valahova olyan útra, ahol már ritkábban vannak az autók, vagy sűrűbb a köd például, vagy egyébek, akkor kapcsoljuk be, de amikor nem kell, akkor kapcsoljuk már ki, mert rettenetesen zavaró tud lenni, és gyakorlatilag az is egy baleset veszély, egy baleset forrás tud lenni, amikor hátul, főleg némelyik újabb ilyen középkategória autónál olyan irdatlan fényár van hátul a ködlámpál, hogy az valami hihetetlen. No, erről ennyit, és akkor most megint nyomunk egy kis zenét, és aztán jövünk vissza négy keréken. Nos, folytassuk akkor tovább itt négy keréken. Egy nagyon fontos dolog, erről ugyan volt már szó a korábbiakban, és beszéltem róla, de még egyszer fölhívnám a figyelmet, ugyan nem sokakat érint ez a probléma, de azért hát, ha mégis valakinek tudunk segíteni ezzel az információval, és még egyszer besújkolni, mert bizony, mivel ritkán fordul elő ez a hiba, ezért az ember nem is gondol rá. Tehát itt az összkerékhajtású autóknak a tulajdonosairól van szó most alapvetően, ismételten találkoztunk egy olyan autóval, ahol gyakorlatilag a négy keréken két különböző gyártmányú kerék, illetve gumiabroncs volt. Az első és a hátsó tengelyen különböző gyártmányú volt, de ugyanaz a méret 225/40/18, ugyanúgy téli gumi, és mind a kettő egy jó, komoly, elismert márka volt, és bizony nem stimmelt valami hajtáslánccal, nem stimmel, mi a baj lehet, mi lehet a baj, és aztán végül is megmértük egyszer csak egy isteni sugallatból adódó, amit semmi hibát nem találtunk a kocsin, és bizony nem hazudok, 2 centiméter különbség volt a két különböző gyártmányú guminak a kerülete között. Nem 2 milliméter, 2 centiméter. Na most ebből kifolyólag természetesen adja ugye magát a dolog, hogy mivel a két tengely, az első és a hátsó tengely ezek szerint nem egyforma sebességgel forgott, a központi differenciálműnek örökké ki kellene egyenlíteni ezt a dolgot egyenes menetben, és na most a központi differenciálmű ezt főleg nagyobb sebességnél borzalmasan nem szereti, hiszen egy idő után, tehát ő nem arra van tervezve, hogy ő folyamatosan mondjuk autópályán 140-es tempónál, vagy 130-as tempónál folyamatosan kiegyenlítse a két tengely közti forgás különbséget. Arról nem beszélve, hogy amikor kanyar van, akkor nem a normális fordulatszám különbség lesz a tengelyek között, hanem még több. Tehát gyakorlatilag a központi differenciálmű vadul tiltakozik ezzel a dolog ellen, tönkre lehet tenni vele gyakorlatilag a fél sebességváltót. Tehát mindenkinek felhívnám a figyelmét, akinek összkerékhajtású autója van, hogyha nem egyformák a kerekek elől hátul, a gumik nem egyforma gyártmányúak, de mikor egyforma gyártmányú, de nem egyszerre vásárolta, nem egy évben készítették például a gumikat, vagy valami, ellenőrizzük le a kerületét a guminak, mert bizony, hogyha 1 centiméter vagy annál több az eltérés, akkor az már állandó differálást ad az autónak, és tönkre lehet vele tenni a nemesebb részeket elég rendesen. No, hát ezután a kis kitérő után beszéljünk egy másik olyan dologról, ami már mindenkit érinthet adott esetben, és megint ugye napjaink akut problémája, és ugyan erről is volt már szó, de nem győzöm eleget ismételgetni és eleget beszélni róla, az pedig megint csak az akkumulátor kérdése. Az, hogy az akkumulátort ellenőriztetni kell, téli felkészítés, stb. Ezt ezerszer elmondta mindenki, és ezt mindenki nagyon jól tudja, aztán vagy betartja, vagy nem tartja be. Ami az alap ezzel kapcsolatosan, általában manapság egy akkumulátornak, egy normál átlag akkumulátornak az élettartama az 4, esetleg 5 év. Ez függ természetesen attól is, hogy milyen motorral szeret az autó, hogy mennyire van terhelve az akkumulátor. Nyilvánvaló, hogy az egyik alaptétel az, hogy megfelelő előírás szerinti kapacitású akkumulátort használjunk az autónkban, tehát magyarul egy dízelautónál nyilván nagyobb teljesítményű akkumulátorra van szükség, mint egy benzinesnél. De ez minden gyártó mindig előírja, hogy milyen kapacitású akkumulátorra van szükség ahhoz, hogy normálisan induljon az autó, és mondom, 4-5 év a reálisan elvárható élettartam egy akkumulátortól. Akinek elmúlt 4 éves az akkumulátorja, azért az már elkezdett gondolkodni rajta, hogy előbb-utóbb ezzel baj lesz. Na most ugye a jelenlegi hőmérsékleti viszonyok közepette még nincsen olyan nagy baj, még egy döglődő félbe lévő akkumulátor is azért hajlandó elindítani az autót, de ne várjuk meg azt, hogy bejöjjön a mínusz 15 fok, és aztán tényleg ne induljon el az autónk, tehát foglalkozunk vele mindenféleképpen. Az akkumulátor, ha egyszer lemerült, mit lehet tenni, egyszer lemerült az akkumulátor? Kimegyünk, beülünk, és nyik, jóformán meg se akar nyíkanni. Egy nagyon, hát, hogy mondjam, halvány, de nagyon-nagyon halvány szalmaszál a dologban az, hogyha van még némi hajlandóság az akkumulátorunkban, hogy kicsit összeszedje magát, és még valami történjen, beülünk a kocsiba, hogy nem akar menni, felkapcsoljuk a világítást egy 10 másodpercre. Ezzel gyakorlatilag úgy mondjuk, hogy elindítjuk az akkumulátort, tehát elkezdjük az akkumulátort egy picikét megmelegíteni azáltal, hogy áramot veszünk ki belőle, de egy kicsikét megmozdul benne a folyadék, megmozdul az akkumulátor, utána gyorsan leveszik ezt a világítást, és próbálunk indítózni. Erősen kétesélyes a dolog, de egy gyengébb benzinmotoros autónál ez még adott esetben elég lehet, főleg, hogyha jó a gyújtás, jó az üzemanyag ellátás, minden, és könnyen indul egyébként az autó, hogy akkor be tudjuk vele indítani, és aztán menni fog. Aztán hát másik, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy amikor indítjuk az autót, minden fogyasztó legyen kikapcsolva, nyomjuk ki a kuplungot, hogy a lehető legkisebb ellenállás legyen a motornak az akkumulátor irányával, illetve az indítás irányával. Aztán így se akar elindulni, akkor ugye ott van a bikakábel, mindenki ismeri ezt a dolgot, ami nagyon-nagyon fontos. Általában ezek a olcsón kapható, ilyen bevásárló központos bikakábelek, ezek nem érnek sokat, mondjuk így. átmelegszik, túlmelegszik, vékony nagyon a vezeték, gyakorlatilag majdnem, hogy nagyobb ellenállást fejt ki, mint egy lerobbant akkumulátor. Nem lehet vele hatékonyan rendesen. Tehát egy jó működő akkumulátorról egy ilyen rossz kábellel próbáljuk másik autót beindítani, egyáltalán nem biztos, hogy el fog indulni. Tehát valami megbízhatóbb, normálisabb, jobb minőségű dolgot kell találni, és azzal kell ezt megpróbálni megoldani mindenféleképpen. A harmadik dolog, hogy ha már bikázni kell, és másik autóról bikázunk, mindenféleképpen indítsuk be a másik autónak a motorját, és az járjon, és úgy bikázzunk, mert hát ne adj Isten, valami miatt mégiscsak valami komolyabb áramfelvétel van, nehogy azt ővel is kitoljunk, és aztán az ő autó se induljon el. Behúzást, betolást nem nagyon ajánlom, a mai autóknak a szerkezeti részei nem igazán alkalmasak arra, hogy ezt nagyon-nagyon akceptálják. Nagyon nagy a kockázat, nem tudom, hogy megéri-e. Inkább próbálj meg a bikázást. Itt Budapesten bevált gyakorlat, hogy leintünk egy taxist, a taxisok nagyon rendesek, van náluk általában kábel, és segítenek elindítani az autót. No, ennyit a bikázásról, most megint egy kis zene, és aztán folytatjuk tovább itt a négy keréken.
Négy keréken. Támogatja a Szeibiko Autoservice.
No, akkor még egy icipicikét térjünk vissza itt erre a hidegen nem akar elindulni az akkumulátor miatt az autónk, ugyanis Tamás rögtön visszakérdezett ránk, hogy ez a behúzás, betolást, ezt miért nem javasolom én igazából. Hát következő, ami nagyon-nagyon lényeges dolog, az autóink motorjának egy nagy része vezérmű szíjjal van meghajtva, tehát vezérmű szíjas a rendszer, a főtengely és a vezérmű tengely között egy gumi műanyag kombinációjú szíj, bordás szíj van. Most azt tudni kell, hogy ez egy borzalmasan strapabíró klassz dolog, de hát nem egy fémes kapcsolat. Tehát azért ezek valamennyi flexibilitása van mindenféleképpen, és ez bizony adott esetben, amikor egy ilyen hidegindítás, egy ilyen betolás van, akkor ez hajlamos lehet arra, hogy átugorjon ez a vezérlés, hogy nehogy Isten még akár el is szakadjon, hiszen egy olyan jellegű rántást, egy olyan jellegű mechanikai igénybefételt fog kapni, akkor, amikor a kuplungot felengedjük, aminek azért olyan igazából nem örül. Úgyhogy ezt én úgy gondolom, hogy ha egy mód van rá, akkor kerülni kell, mert nagyon veszélyes. A láncos motoroknál kevésbé jelent ez problémát, hiszen ott a lánc az egy mechanikai kapcsolat, és igazán eléggé strapabíró dolog. Viszont azt tudni kell, hogy most mondjuk térjünk ki, benzines autóknál még csak hagyján, az kevésbé jelent ilyen szempontból problémát. Bár ott is kellene ugye elektromosság ahhoz, hogy elinduljon a rendszer, de a dízel autónál különösen nagy baj van, hogyha nincsen elektromosság, ugye ott öngyulladásnak kellene lenni. Most az, hogy öngyulladás legyen, ahhoz föl kell melegíteni az egész rendszert, és ahhoz, hogy fölmelegítsük a rendszert, ezt elektromosan oldjuk meg. Ha nem tudjuk elektromosan fölmelegíteni, hát akkor húzigálhatjuk egy darabig a dízelt, mire annyira melege lesz ott a sűrítésekből kifolyólag, hogy az elinduljon saját magától. Tehát azért az egy eléggé combos feladvány, egy lehűlt dízelt áram nélkül behúzással elindítani. Nem nagyon fognak örülni a különböző alkatrészek ennek a megoldásnak, úgyhogy én inkább még továbbra is azt mondanám, hogy próbáljuk meg bikázni, és bikával indítsuk el az autót. No, hát ennyit az indításokról. Én azt gondolom, hogy ezt nagyjából ki is veséztük most már ezt az egész dolgot. Hát persze, ha valakinek valami kérdése van ez ügyben, akkor állunk elébe, és aztán mindenféleképpen kivesészhetjük még jobban, ha kell. Egy másik dologról beszélnék most, ami már kevésbé nem ilyen téli, meg ilyen jellegű dolog, egy kicsikét lazább ügylet. Kérdezték néhányan tőlem, hogy a sebesség, mechanikus sebességváltóknál ez a szinkronizálás, illetve a váltási sebességgel kapcsolatosan, ugye hogy vannak ezek a dolgok, hiszen látják és hallják azt, hogy például ugye versenyautóknál csattog, zörög, visít minden össze-vissza, és gyakorlatilag lehet kuplung nélkül sebességet váltani, meg hasonló ilyen dolgok vannak, és egy utcai autóban ezt miért nem használják, meg miért nincs ez? Hát a következőt kell tudni, a sebességváltóban gyakorlatilag ugye vannak állandóan forgó alkatrészek, és mi máshogy csinálunk, mint megpróbáljuk ezeket az állandóan forgó alkatrészeket egymáshoz összepasszítani, egymáshoz összerakni. Úgyhogy ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen és szépen menjen, ehhez mindenféleképpen szükség van erre az úgynevezett szinkronizáló berendezésre, amelyik automatikusan nekünk létrehozza a különböző forgó alkatrészek sebességének az azonos fordulatszámát, hogy könnyebb legyen a kapcsolás. Ez utcai autónál nagyon szépen működik, de ez azt eredményezi, hogy nem tudunk olyan nagy sebességgel kapcsolni, ki kell várnunk, amíg ez a berendezés elvégzi a maga dolgát, elvégzi a maga munkáját, és utána könnyen lehet váltani. Ha gyorsabbak vagyunk, és rátolunk erre a rendszerre, akkor nem nagyon örül ennek az ügyletnek, és elég hamar kopással és különböző dolgokkal tiltakozva fogja nekünk tudomásunkra hozni, hogy ez nem volt annyira jó, és ennek a javítása meglehetősen drága. A másik dolog az, hogy versenyautók. Hát a versenyautókban tudni kell, hogy nincsen ilyen szinkron berendezés, közvetlen mechanikus kapcsolatok vannak egymással. A következő adásban ki fogunk térni kicsikét akkor részletesebben erre a dologra, és el fogom mondani, aránylag közérhető, megpróbálom elmondani, hogy hogy is működik ez az egész dolog, és hogy utcán igazából ez pontosan miért is nem lehet használni, miért nem érdemes használni, és miért nem terjed el ez a hétköznapi használat során. Maradjunk inkább az utcai autóknál, ezeknél a szinkronos sebességváltóknál, és nem véletlen, hogy a gyártók a mai napig is ezt használják, és az aszinkron váltót, bár volt olyan autó forgalomban Magyarországon is, ami gyárilag aszinkron fokozattal is rendelkezett, de ma már nincs. No, hát ennyit erre a hétre, 2014 első négykeréken című adásával. Én mindenkitől elbúcsúzok, kívánok további jó szórakozást mindenkinek. A jövő héten csütörtökön ismét találkozunk. Nyírő László voltam a Szejbikóból négykeréken. Viszonthallásra!